Jó estét kívánok! Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim! A lézer szó... Köszönöm. A light amplification by stimulated emission of radiation kifejezésből származik, amely kifejezés egyébként magyarul annyit tesz, hogy fényerősítés kényszerített emisszió útján. Ebből látszik, hogy tulajdonképpen a lézer szó mindössze egy eszközcsaládnak a működési elvét jelenti, de ezen belül maguk az eszközök, tehát a lézerek nagyon különböznek egymástól. Különböznek egymástól a fizikai méret, a teljesítmény, a hullámhossz és az előállítási költségek tekintetében. Az elkövetkező ábrákon ezt szeretném bemutatni. Az a lézer, amely a lézeres mutatópálcában van, ennek a mérete kb. 0,3 mm, tehát mindösszesen akkora, mint egy mágszem. Lényegében ugyanekkor a lézer helyezkedik el a CD lemezjátszóban, ha egy kicsit széjjel szedik, egy kékszínű lencse alatt. Ez a hangolható dióda lézernek, amelyet Szabó Gábor és Bozóki Zoltán kollégám fejlesztett ki Szegeden, a mérete kb. 5 cm. Ennek a festéklézernek, amelyet Szegeden, illetve Göttingába fejlesztettünk ki Rázből és Szabó Gábor kollégáimmal, és amely segítségével pikoszekundumos, azaz rendkívül rövid lézerimpulzusokat lehet generálni. Most ennek a mérete kb. 15 cm-es. Itt látható ez a kék csík, ez a maga lézernyaláb, a többi pedig a lézernek a különböző komponensei. Ez a nitrogén lézer és festéklézer család, ez egy kicsi már nagyobb, ezt is Szegeden gyártottuk. Ennek a lézernek a szállításához már két markos legényre van szükség. Ennek az excimer lézernek a mérete, amelyen Szörényi Tamás és Geretovszki Zsolt kollégám most éppen vékony rétegeket párologtat, ennek a mérete már akkor, hogy a szállításához gyakran falat kell bontani. Ez a lézer pedig akkora, mint egy ház, és ezt szó szerint így kell érteni, mert ennek a hatalmas épületcsoportnak kb. A felét teszi ki egy még hatalmasabb lézerrendszer, amely segítségével a Lawrence Livermore laboratóriumban uránizotópot választanak el, uránizotópot szeparálnak, uránizotópot dúsítanak. Na, a világ legnagyobb lézerrendszere a most megépítés alatt lévő National Ignition Facility, amely tulajdonképpen a termonukleáris fúzió lézeres gyújtószerkezete lesz majd. Ez még ennél is nagyobb, ez több futballpályányi alapterületű, 10 emeletes épület. De kell is ám ehhez ekkora épület, tudnék ebben a lézerben 192, gyakorlatilag egymástól független lézernyaláb lesz, 48-48-48-48 lézernyaláb elosztásban, és ez a sok lézernyaláb mind ide fog jönni a céltárgykamrára. Erről majd később még lesz szó. A sok lézernyaláb közül, a 192 lézernyaláb közül egyet szemlélt ez az ábra. Ez a nagy kék cső, ebben terjed a lézernyaláb, és a méreteket jól lehet érzékelni az itt ülő operátor hölgyel való összevetés alapján. Ezek tehát ilyen nagyobb lézerek. Most itt lehet látni egy kicsivel kisebb lézert. Itt egymás mögött 2 mikron nagyságú félvezető lézerek sorjáznak, és 2 mikron az nagyon kis távolság, ez a milliméternek az 500 része. Ezt másképpen úgy is le lehet egyébként fordítani, hogy ilyen lézerből egy négyzetmilliméter felületen 250 000 lézer fél el. Tehát azt hiszem, hogy ezekkel az ábrákkal tényleg sikerült bemutatnom azt, hogy a lézerek a fizikai méret tekintetében nagyon, de nagyon különböznek egymástól. Nézzük most a teljesítménybeli különbségeket. A lézeres mutatópálcában lévő félvezető lézernek a teljesítménye 1 milliwatt, amely teljesítmény egyébként kb. 1/100 része egy zseblámpaizzó fény teljesítményének. Tehát ez igen kicsi teljesítmény. Ez egy anyagmegmunkálási célokra Szegeden használt 10 wattos félvezető lézer, ennek a teljesítménye, tehát az előző lézer teljesítményének 10000-szerese. Ez a stratégiai védelmi kezdeményezésnek egy repülőgépre telepített rakétaelhárító lézere, ennek a teljesítménye 1 megawatt, az 1 megawatt 1 millió wattot jelent, 1000 kilowattot. Később erről a lézerről még több szó is lesz. Most a szegedi dombtér délkeleti sarkában, ott, ahol az optikai és kvantumelektronikai tanszék van, ott befejezés előtt áll egy 1 terawattos lézerrendszernek a megépítése. Az 1 terawatt ez egy nagyon nagy teljesítmény, ez egy impulzusüzemű lézer, de megpróbálom érzékeltetni az 1 terawattnak a miben létét. Hogyha Magyarország minden lakosának lenne 100 vasalója, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ennyi vasalója, és mindenki egyszerre bedugná ezt a konnektorba, akkor ennek nagyon sok vasalónak együtt lenne a teljesítménye, kb. 1 terawatt, de csak akkor, hogyha mindenki bedugná, tehát beleértve az aggastyánokat és a csetszopókat is. Ezt a lézerrendszert egyébként egy kisebb tím építi, Varjú Katalin, Csatári Márta, Osvai Károly, Kurdi Gábor, Klemnicki Jóska, József és Kovács Attila, és még sokan mások is egyébként. És még egy példával szeretném illusztrálni a teljesítmények az elképesztően magas voltát. Ha ezt az 1 teravattot összehasonlítjuk a paksi erőmű elektromos teljesítményével, ami nagyságrend szerint 2 gigawatt, a két szám összevetéséből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ennek a lézernek az impulzus csúcs teljesítménye 500-szor nagyobb, mint a paksi atomerőműnek az elektromos teljesítménye. Azonban ne gondolja senki azt, hogy a tanszéknek a villanyszámlája nagyon magas. Nem magas, ugyanis ez a lézer nagyon rövid ideig működik, 20 femtoszekundumig. A 20 femtoszekundum nagyon rövid idő. Ez egy másodperc milliomod része, milliomod részének az 50-ed része. Tehát ezt úgy kell elképzelni. Így. Veszünk egy másodpercet, azt szépen felaprítjuk 1 millió részre. Kivesszük belőle azt a kis részt, azt utána megint 1 millió részre felosztjuk. Az így kapott részt most már csak 50 részre szabdaljuk, és az a rövid időtartam, ez 20 femtoszekundum. Még egy másik féleképpen is megpróbálom érzékeltetni a 20 femtoszekundumnak nagyon rövid voltát. A fény egy másodperc alatt 300.000 kilométert tesz meg, egyébként ami ekvivalens azzal az állítással, hogy a földgolyóvist 7,5-szer körbe megy. Egy másodperc alatt 7,5-szer körbe szabad a földgolyón. Na most 20 femtoszekundum alatt, ugyanez ez az impulzus levegőbe, mindössze 6 mikron utat tesz meg. A 6 mikron az a hajszál átmérőjének egy tized része. Tisztelt hallgatóság, hölgyeim és uraim, ne gondolja azonban senki azt, hogy a világon a legnagyobb lézer a szegedi Domtér délkeleti sarkában van, mert ennél még nagyobb lézer van Amerikában, az úgynevezett Nova lézer, amelynek a teljesítménye 1250 teravatt. Ez 10 lézernyalából áll, és megint csak a méreteket itt lehet érzékelni, összevetve az operátor méretével. De még ennél is izmosabb lesz a National Ignition Facility, az ő 192 lézernyalábjával. Nézzük meg most ennek a céltárgykamráját, amely több mint 10 méter átmérő gömb, és amelynek a méretét akkor észlelhetjük, érzékelhetjük jól, hogyha összevetjük ezek az itt átsorgó népekkel, és hát látszik, hogy az egész tekintélyes gömb, bele is lehet menni. Bele is mentek, itt van benne egy iparos, meg itt van hátul egy másik ember, aki valamit szerel ott, de minden esetre jól mutatja azt, hogy ez a céltárgykamra ez nagyon nagy. Ezeken a fekete lyukakon fog bejönni majd a 192 lézernyaláb, abból a célból, hogy ráessen a céltárgyra. A céltárgy egy deutérium-trícium keverékből készült hidrogénizotópó kis gömböcske, amely egy aranyhenger közepén van benn, és a 192 lézernyaláb az aranyhengereknek az alaplapján lép be, és hát ebben majd elindul remélhetőleg a irányított termonukleáris fúzió. Tudom, történt. Elindul az irányított termonukleáris fúzió. Erről én most beszélni nem tudok időhiány, de ha valaki rákérdez, akkor szívesen válaszolok arra, hogy mi is az irányított termonukleáris fúzió. A hullámhosszabeli különbségek is nagyon nagyok. Ez az ábra szemlélteti az elektromágneses spektrumot, és a lézerek mindenütt itt az a fehér nyilván működnek. Tehát működnek a röntgen tartományban, az UV tartományban, tehát az ultraribolya tartományban, a látható tartományban, amit ki van nagyítva, az infravörös tartományban és a mikrohullámú tartományban is. Ez egyébként a hullámhossz tekintetében egy 10 milliós intervallumot jelent. Az árban is nagyon különböznek ezek a lézerek egymástól. A mutatópálcának a lévő lézernek az ára 1 cent körül van, akkor, hogyha nem tokozzák be, ha tokozzák, akkor már drágább. De ennek az árskálának a másik végén pedig lehet látni a stratégiai védelmi kezdeményezésnek a lézerrendszerét. A stratégiai védelmi kezdeményezés ez egy űrbe és levegőbe telepített rakétaelhárító rendszer, ami lézereken alapul. Két fontos komponense van, ez egy levegőbe lévő lézer, illetve a következő ábrán lehet látni az űrbe telepített komponensét ennek a védelmi rendszernek. Ez itt maga a lézer. Ezen az oldalon pedig egy távcsövet, egy teleszkópot látunk. A teleszkópnak az a célja, hogy a lézernyarábot ráfokuszálja és rávezesse az elpusztítandó céltárgyra. Ez pedig a repülőgépre telepített rakétaelhárító lézer. Ez egy kémiai lézer, teljesítménye 1 megawatt. És ez megtör teljes egészében egy jumbo jetet, egy jó nagy repülőgépet. Ezek a flaskák, ezek tartalmazzák azokat a kémiai anyagokat, amelyek szükségesek a lézer működéséhez. És a lézernyaláb itt lép ki A repülőgép orrán pontosabban lép neki, de nem lép ki, mert ott van egy hatalmas forgózsámoly, rajta van egy tükör, és a forgózsámoly és a tükör együttes mozgásával vezérlik rá végül is a nyalábot az elpusztítandó rakétára. Ezt a készüléket nemrégiben többször is kipróbálták, és az alkotók nagyon elégedettek voltak úgy az eredménnyel, mint önmagukkal. A stratégiai védelmi kezdeményezés mögött Tellerede professzor húzódik meg, és őt Amerikába tisztelik és meg is süvegelik. Ez például a Lawrence Livermore Laboratorium honlapjáról szedtem le, és azt a pillanatot mutatja, amikor Teller professzor 2 évvel ezelőtt átvette az akkori magyar miniszterelnök által adományozott Corvin-láncot. Ez a Corvin-lánc, ez nagyon jó helyre került, ugyanis Teller professzor nyilvánvalóan egy olyan egyénisége a 20. századnak, aki egymaga, önmaga, pusztán intellektuális teljesítménye befolyásolta a 20. század történelmi eseményeit. Ő nem nagyon szerette a harsány ideológiákat, gyűlölte a diktatúrákat is, és ezt színtől függetlenül tette, ugyanúgy gyűlölte a barna inges fasiszta diktatúrát, mint a vörös kommunistát. Az egyiknek az atombombát, az egyiknek az atombombával, a másiknak meg a hidrogénbombával kedveskedett. Na most, én úgy gondolom, hogy mi magyarok, de nem csak mi magyarok, hanem az egykor volt béketábor roncsországai polgárai, ugyancsak hálásaknak kell lennünk Teller professzornak, hiszen nem kétséges, hogy az általa kezdeményezett és a szovjetek által kopírozni próbált stratégiai védelmi kezdeményezésnek a gazdasági súlya az olyan volt, hogy annak súlya alatt, annak terhe alatt összeroppant a kommunizmus gerince, a kommunizmus gazdasági gerince, ha ugyan volt annak egyáltalán bármiféle gerince is. Ezekkel az ábrákkal azt szerettem volna tisztelt hallgatóság tényleg bemutatni, hogy a lézer csak egy működési elvet jelent, de ezen belül a lézerek egymástól nagyon különböznek, tehát a méret, az ár, a hullámhoz, teljesítmény, minden paraméter tekintetében. Most pedig rátérnék tényleg a mondani valómra. Az előadás 3 részből fog állni. Először mindennapi lézereinkről beszélek, tehát azokról a lézerekről, a mindennapi életünknek a résztvevői. Azok után a nem mindennapi lézerekről, tehát a különleges lézerekről, ahol vagy a lézer különleges, vagy pedig az alkalmazás különleges, vagy mind a kettő. Befejezésül pedig a lézerek orvosi alkalmazásáról. Nézzük most a mindennapi lézereinket. A CD lemezjátszó CD lemezén a digitálisan kódolt zenei információ spirálalakban elhelyezkedő gödröcskék formájában van kódolva. Az információt a gödröcskék hossza hordozza. A gödröcskék hosszát a készülék úgy olvassa ki, hogy a forgó CD lemezre egy lézerdióda fényét egy lencserendszer segítségével ráképzik, és az onnan visszaverődő fény egy nyalábosztóról visszaverődve egy detektorra, egy fényérzékeny elemre kerül, amely fényérzékeny elem észreveszi, az a fényérzékeny elem észreveszi azt, hogy egy gödröcskének a pereme halad át a fókuszponton, ugyanis akkor az intenzitás hirtelen leesik. Ilyen módon ő észleli mindig a gödröcskéknek a peremét, tehát ki tudja olvasni a zenei információt, azt aztán utána kódolja, és előbb-utóbb muzsikát csinál belőle. Az áruházi vonalkód leolvasóban lévő lézernek a fényét egy ilyen rezgő tükör, egy vízszintes vonal mentén végigpásztázza a vonalkódon, és a vonalkódról visszaverődő fényt pedig egy fénydetektor észleli. És a fénydetektor jelének időbeli változásából így föl lehet ismerni a vonalkódnak az alakját. Ezt követően a vonalkód leolvasóhoz kapcsolódó számítógép meg azonosítja az árut, és hát meg tudja egymástól különböztetni a csíkrendszer alapján a fogpasztát a cipőpasztától, a salátát a kutyaledeltől, vagy a mennyasszonyi ruhától, szóval mindentől. A lézeres gépjármű sebességmérőben van egy lézerdióda, ami nagyon rövid lézerimpulzus bocsát ki, amely a gépjárműről visszaverődve egy fotodetektorra kerül. A fotodetektor egyúttal rögtön megméri, hogy mennyi az impulzus visszaérésének késése a kibocsátott impulzushoz képest. Ismerve a fénysebességet, a késés időből meg tudja határozni, milyen távolságra van a gépjármű az eszköztől. És ezt a mérést egymás után nagyon gyorsan megismétli, és így lehet látni, hogy hogyan változik a távolság. A távolság időbeli változás, ez pedig nem más, mint a sebesség, tehát a sebességet is ki tudja számolni, és az rögtön ki is jelzi a hátlapon. És ekkor az ugyancsak a hátlapon elhelyezkedő rendőr a mért és a megengedett sebesség közötti különbséget forintban számfejti. Hát az önfelett gyorshajtónak. Itt is egyébként lehet látni, hogy egy technikai eszköz milyen károkat okoz akkor, hogyha nem megfelelő kézbe kerül. Ezek szerint önök is fizettek már. Következő eszköz a GPS, vagyis Global Positioning System, ez a globális helymeghatározó rendszer, ami egyébként a világunkat nagyon meg fogja változtatni. Arról van szó, hogy a Föld körül 20 000 km magasságban 24 műhold kering. Méghozzá olyan pályán, hogy a Föld bármely pontjáról egyidejűleg... Hoppá, itt valami történt. Bármely pontjáról egyidejűleg legalább 4 műhold állandóan látszódik. Na most ezeknek a helyzetét egy földi megfigyelő rendszer állandóan nyomon követi, pontosan jegyzi, és tudják, hogy hol vannak ezek a műholdak. Na most mindegyik műholdon van egy atomóra. Az atomóra az egy nagyon pontos óra, az atomórának a pontosága az egész idő alatt mindig jobb, mint egy tized nanoszekundum. Az egy tized nanoszekundum az azt jelenti, hogy olyan rövid idő, hogy az alatt a fény mindössze 3 cm utat fut be a levegőbe. Na ilyen nagyon pontos atomóra van rajta, és az atomórák állandóan pontos időjelzést tartanak, és ezt sugározzák le a Földre. A GPS vevőegységében két fontos elem van. Van egy nagyon pontos belső óra, továbbá van benne egy rádióvevő, amely rádióvevő mindig veszi ezeknek a műholdaknak a pontos időjelzését, és azt tapasztalja, hogy a műholdról érkező pontos időjelzés az mindig késik a saját belső órájához képest, de ez nem is meglepő, hiszen az elektromágneses hullámoknak, rádióhullámoknak időre van szüksége ahhoz, hogy lejöjjenek a Föld felszínére. Ha például ez a vevőegység azt tapasztalja, hogy mondjuk az egyes számú műholdról érkező pontos időjelzés 1,15 másodpercet késik, akkor tudván az, hogy 300 000 km per szekundum a terjedési sebesség, akkor rögtön kiszámítja belőle, hogy ez a műhold például 20 000 km távolságban van tőle. Tehát távolságmérés időmérésre visszavezet. És nem csak egy, hanem 3 műholdnak a távolságát is megméri, 3 ismert helyzetű műholdnak a távolságát méri meg, és akkor a térgeometria jól ismert szabálya szerint ezekből az adatokból ki tudja pontosan számolni, hogy ő hol van, tehát megmondja a földrajzi helyzetét, a szélesség és hosszúsági koordinátáit, meg a tengerszint fölötti magasságát is. No, ez a készüléknek a működési elve, valójában 4 műholdnak az adatait mér meg, egy csomó trükk van benne, de az elv az, hogy a hely meghatározás távolság meghatározása, távolság meghatározás meg időmérésre vezeti vissza. Nos, hát ezeket a GPS-eket nagyon széles körben kezdik használni, közlekedésben, hajózásban, repülésirányításban, mezőgazdaságban, erdészetben, turizmusban, térképészetben, robotok irányításában és katonai alkalmazásának, és se vége se hossza. Például 1991-ben az iraki háborúban 9000 GPS vevőt használtak a hősök, és a most idén megrendelezésre kerülő iraki háborúban én úgy gondolom, hogy mindenkinek legalább 2 lesz már a zsebébe, hogy könnyebben eligazodjanak az olajkutak között. Mondanék egy másik alkalmazását, és ezt azért mondanám el, mert nekem nagyon tetszik. Itt arról van szó, hogy a sarki hóréteg vastagságát is meg lehet mérni GPS-szel, olyan módon, ha egy GPS felhelyeznek egy repülőgépre, és repülés közben a repülőgépen a GPS állandóan regisztrálja a gépnek a pillanatnyi helyzetét, kivált kép a tengerszint feletti magasságát. Ugyanakkor egy pásztázó lézer segítségével megmérik a repülőgép hóréteg távolságot, és a két adatból akkor meg lehet határozni a hóréteg vastagságát. És ezt meg is lehet nézni, hogy egy év alatt mennyit változott, mert csak össze kell hasonlítani az előző évi méréssel, és akkor rögtön látják, hogy 2 méteres hóbucka oda lett, és akkor lehet gondolkozni rajta, hogy hova lett az. Na most idén decemberre, pontosan tavaly decemberre bocsátották föl egy új műholdat, amelynek a feladata most már ennek a műholdas megfigyelése lesz, ami olcsóbb és pontosabb is. Nekem minden esetre ez az alkalmazás, ez tetszett nagyon. Tehát hallgatóság, hölgyem és uram, egy kicsit megcsúsztam az idővel, azért most sietni fogok. Ha a GPS-ről van szó, akkor feltétlenül meg kell említeni Bai Zoltánnak a nevét. Bai Zoltán egykor a Szegedi Egyetemnek volt professzor, az elméleti fizika tanszéket vezette, és ő fényre szabta a métert. Hogy ez mit jelent? Most elmondani nem tudom, de ha véletlenül kérdés érkezne rá, részletesen elmagyaráznám. Na, azt viszont láttuk, hogy GPS-nek mindig az az alapja, hogy az időt nagyon pontosan kell mérni, időt nagyon pontosan atomórával kell mérni. Ez a Boulder City-ben, Amerikában lévő úgynevezett NIST F1-es atomóra. Ez a világnak az egyik legpontosabb atomórája. Ennek a pontosságáról annyit, hogy ez 2×10^-15 is pontosságú, amit most lefordítok érthető nyelvre is. Ez azt jelenti, mert kiszámoltam, hogyha Krisztus születésekor elindították volna ezt az órát, ennek az órának a késése vagy sietése még a mai napig is kisebb lenne, mint egy 1/1000 másodperc. Na, nézzük csak, hogy is működik ez. Arra kell emlékezni, hogy a másodpercnek az a definíciója, hogy egy azott tömegszámú cézium izotóp egyik mikrohullámú rezgési periódis idejének 9.192.613.770-szerese. Na most az atomóra egy olyan berendezés, ami megméri nagyon pontosan ezt a rezgési időt, megszorozza ezzel a számmal, akkor kap belőle egy másodpercet, abból pedig aztán lehet szintetizálni mindent, tehát órát, napot, mindent, évet. Tehát ez az atomóra. Na most a dolognak az a lényege, hogy az atomóra mindig annál pontosabb, minél hidegebb ennek a céziumgáznak a hőmérséklete. Na most nézzük meg az atomórát. Ez először is úgy kezdődik, hogy van benne 6 darab lézer, ez a 6 sárga lézer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ezek egymással szemben világítanak, és egy pontba találkoznak. És az történik ilyenkor, hogy a cézium atomok itt befagynak. Van egy hűtési eljárás, tehát érzik meg, lézerrel hűtőgépet is lehet üzemeltetni. Tehát van egy hűtési eljárás, amit úgy hívnak Doppler-féle hűtési elv, ezért egy Cohen Tanuji nevezetű francia kapott is Nobel-díjat 97-ben, de meg is érdemelte ám, mert a cézium atomoknak a hőmérséklet lehűl egészen majdnem a nulla fokig, 1 millivolt Kelvin fokra közelíti meg az abszolút nulla fokot. No, itt aztán, tehát így csonttá fagyasztották a cézium atomokat, akkor a fizikusok elkezdenek játszani olyan módon, hogy ennek a két lézernek a paraméterét egy kicsit megváltoztatják, és lényegében földobják, lassan fölnyomják ezt a csontálfagyott cézium golyót, aztán, amikor itt van, akkor kikapcsolják a lézert, és ez visszapottyan úgy, mint egy kő. Na, és úgy csinálnak valami a kosárlabdások, tehát ezen a mikrohullámú üregen keresztül dobigálják ezt. A mikrohullámú üregbe energiát vesz fel az a cézium atom, és egyszer csak kisugározza, és az a lényeg, amikor bekerül egy hetedik lézernek a nyalábjába, akkor ezt az energiát kisugározza, egy detektor azt észleli, és így lehet valahogy meghatározni azt a rezgés időt nagyon pontosan. Na most itt azt szeretném elmondani, először is egy érdekes megfigyelés. Tessék megnézni, hogy ebben a lézerben, vagy ebben az atomórában 7 lézer van. És nekem az volt mindig a megfigyelésem, hogy ha valaki valamit nagyon pontosan meg akar mérni, akkor a méréstechnikai arzenálban mindig előkerülnek a lézerek. Na most is előkerültek a lézerek, egyszerre 7 is. Na most ezt az egész készüléket úgy nevezik, hogy cézium szökőkút, hát azért, mert úgy néz ki tényleg, mint egy szökőkút, olyat csinál a cézium atom. De én egyúttal ezt elneveztem az atomórák taktusadó karmesterének is, a következő ok miatt. Ez a világ legpontosabb atomórája, és ez az atomórával szinkronizálják a világ összes többi nem annyira pontos atomóráját, beleértve például ezt a 24 GPS szatellitát is. Tehát az atomóra az mindig adja az ő pontos időjelzését, és amikor észreveszi azt mondjuk, hogy a 17-es mondjuk műhold nem jár pontosan, akkor rászól, hogy édes öregem, te már megint 500 000 másodpercet késel. Ha így folytatod, az év végéig 1 millió másodpercet késel, azonnal állíts vissza az órádat. Tehát lényegében babysitteli az összes többi atomórát a világon, és így adja meg a taktust mindegyik atomórának, hogy hogy kell járni. Majdnem ilyen atomórák vannak most már a háztartásban is, hiszen lényegében a fűszeresnél is lehet kapni már rádiókontrollált órákat, amik pontos kvarcórák, de egy központi, egyébként szintén atomórából származó idő, tehát ilyen tudom, szignálokhoz szinkronizálja magát óránként. Újabb téma a fotolitográfia. A fotolitográfia az a technológia, amely segítségével előállítják a számítógép processzorokat, és ez nagyon fontos technológia egyébként. Na, persze itt is előkerülnek rögtön a lézerek, két helyen is. Először is a fotolitográfia, tehát mondom, ilyen fényképezési eljárásszerű, fényforrása van szükség, egy úgynevezett ultraviolett excimer lézer ebben a fényforrás. Ilyennek a fejlesztésén egyszer másfél éve dolgoztam San Diego-ba, és azóta is mindig nagyon örülök annak, ha számítógépnek a közelébe kerülök, vagy mobiltelefon közelébe, ugyanis azt tudom, hogy kb. 90%-a valószínűség annak, hogy abban olyan processzorok vannak, amelyet olyan lézerrel gyártottak, amelynek a fejlesztésében én is részt vettem, ugyanis 90% volt a cégnek a piaci részesedése. Egy másik ugyancsak lézerekkel kapcsolatos és a fotolitográfiával kapcsolatos megjegyzés a következő. Szabó Gábor, Horváth Zoltán és Erdélyi Miklós kollégáimban 95-ben a Houston Rice Egyetemen voltunk, ahol fotolitográfiával foglalkoztunk, és hát meg azon dolgoztunk, hogy úgynevezett nem diffraktáló lézernyalábok segítségével sikerült kicsit megjavítani ennek a fotolitográfia eljárásnak a feloldó képességét. Száloptikai hírközlés. Na ez is nagyon fontos dolog. Tételezzük fel, hogy a feladat az, hogy elektronos impulzust egyik helyről a másikra kell átküldeni, mondjuk 100 kilométerre. És ezt lehet úgy csinálni, hogy az elektronos impulzust először bevezetik egy lézerdiódába. A lézerdióda előállítja ennek az impulzusnak az optikai replikáját, a másolatát, és az optikai impulzust beleküldik egy optikai szálba. Az optikai szálba, majd elmondom, hogy ez micsoda, végigszalad az impulzus, és belekerül egy fotodetektorba. A fotodetektor ebből a fényimpulzusból ismét elektromos impulzus csinál, tehát a végeredmény az, hogy elektromos impulzusból elektromos impulzus lesz, csak közben 100 kilométert odébb került a jel, de ami terjedt, az tulajdonképpen fényimpulzus volt. Na most mi ez, az optikai szál? Az optikai szál, ez egy tényleg ilyen árvalányhajszerű, nagyon vékony, kvarcból húzott szál, amelynek van egy magja és egy köpenye. A magnak a törésmutatója magasabb, mint a köpenynek a törésmutatója, és ezért az úgynevezett teljes visszaverődés jelensége miatt a fény nem tud belőle oldalt kilépni, kénytelen végigszaladni benne egészen a végig, és hát így azt a veszteség is kicsi, mert oldalt nem tud kilépni. Na most az optikai szálban néha az információt úgynevezett szolitonokkal továbbítják. A szolíton egy nagyon érdekes hullám, ez olyan hullám, ami gyengítés nélkül vagy kis gyengítéssel terjed, és ami lényeg, az alakját megtartja. Na most ilyen szolítonok a természetben is vannak. Ilyen például a cunami, a szökőár, ami akkor keletkezik, amikor a tenger alatt földrengés van, akkor még elmozdul a tengernek a feneke, az azt jelenti, hogy a víznek is el kell mozdulni, tehát a vízen lesz egy lépcső, és egy hullámot generál, és ez több ezer mérföldre el tud terjedni, anélkül, hogy hát széllyel folyna, vagy hogy az amplitúdója csökkenne. Ez aztán, amikor kiérkezik a tengerpartot, annak rendje módja szerint mindent elpusztít. Na most ilyen szolíton akkor is keletkezik egyébként, amikor a szél fölkorbácsolt a hullámok kikerülnek a tengerparti fövenyre, és hát akkor is egy alakját megtartó hullám keletkezik, amit ez a gyermekecske éppen arra használ fel, hogy megtanuljon rajta szörfözni. Itt van egy nagyobb hullám, ez a gyermekecske már meg is tanult rajta szörfözni. Ő egyébként történetesen a Műegyetemnek a gépész hallgatója, vagy legalábbis az volt még a vizsgaidőszak kezdete előtt, most nem tudom, hogy mi a helyzet. Tisztelt hallgatóság, tehát az a helyzet, hogy ezeket a szolitonokat lehet használni távközlésre is, meg szórakozásra is, de beszéljünk most a hologramokról. A hologramot magyar ember találta ki, Gábor Dénes, Nobel-díjat is kapott érte, meg is érdemelte. Na most erről nagyon sokat lehetett már hallani különböző fórumokon, erről részletesebben nem beszélek, csak azt említem meg, hogy tulajdonképpen most már mindenkinek otthon is van hologramja. Ha hazamegy, elkezd kotorászni a zsebébe, vagy a házastársa zsebébe, talál benne bankókat, azt előszedi, azon mindig hologramokat lehet látni, biztonsági jelek formájába. De ugyanígy mondjuk a CD-lemezeken is, de mondjuk az én máféláru igazolványomon is. De hazamennek, még tulajdonképpen a pálinkás üvegen is ilyet lehet találni, tessék megnézni. Ha van rajta holografikus jel, akkor rendben van minden, ha nincs, akkor finansz nem látta pálinka. Lézerirányítású bombák. Ez úgy működik, hogy a pilóta, vagy esetleg a szárazföldön ilyen bátran megbúvó harcos, egy úgynevezett célkijelölő lézerrel rávilágít az elpusztítandó céltárgyra, mindegy mutatópálcával kijelöli azt. Majd a pilóta szabadon engedi a lézerirányítási bombáját, amelynek az orr részében lévő optikát és elektronikát arra idomították be a gyárba, hogy keresse meg a célkijelölő lézernek a foltját, és az itt lévő vezérsíkok segítségével vezesse rá a bombát a célkijelölő lézer foltjára. Így a találati pontosság nagyon megnövelhető, de millisekundum múlva ebből a néhány konténerből csak füstéskorom lesz. Ilyen lézerirányítású bombákkal sikerült például a szerbiai Morava folyón átívelő autópályahidat is lebombázni, és hát nyilván egy ilyen hőstettér, mint egy autópálya hídnak a lebombázása, egy ilyen nagyon szép kitüntetést lehet kapni. Ilyen bunkerromboló, bunker buster lézerirányítású bombát lehet itt látni, ezt Afganisztánban használták most nagyon sikeresen, ezzel tényleg most már minden barlangot és minden bunkert berobbantottak, úgyhogy ott az amerikaiaknak nincsen más feladata, csak hogy humanitárius segélyt nyújtsanak, és nyújtanak is. Erről szeretnénk néhány képet bemutatni. Itt például azt lehet látni, hogy az amerikai harcosok megtanították ezt az afgán gyereket baseballozni. Én biztos vagyok, hogy a baseball tudásuknak ezek az afgán gyerekek nagyon nagy hasznát fogják venni. Kivált kép akkor, majd ha például cipőt tudnak maguknak venni. Ezt a felvételt egyébként a Defense Link-ről vettem, ez nem más, mint az amerikai hadseregnek a PR tevékenységet folytató honlapja. Ennek is az augusztusi számából, de egy még szebb képet találtam a novemberi kiadásban. Azt lehet látni, hogy a harcosok egy kecskét gyógyítottak meg. 2002. november 3-án a Szájed nevezetű afganisztáni faluban a humanitárius segélyprogram keretében belül, amelynek a célja az afgán emberek segítése volt. Látszik tehát, hogy tényleg minden rendben van Afganisztánban. Egy baj van csak, hogy ez a zsivány Bin Laden ez nincs meg. Elcsípni nem sikerült, megadni, föladni magát nem akarja, úgyhogy muszáj volt a fejére kitűzni 25 millió dollár vérdíjat. Nem, szóval nem voltak szűk markúak. Kiszámoltam, hogy ez nagyon sok pénz, ezért 2 tonna aranyat lehet venni. Most ebből persze nem szabad azt a következtetést levonni, hogy az a Bin Laden, ez aranyat ér, vagy egy aranyember, nem? Nem, a Bin Laden az egy csirkefogó az ember, aki tehát tényleg tornyokat rombol össze, repülőgépeket térít el, és embereket gyilkol meg. És ez így nincs rendben. Mint ahogy egyébként az sincsen rendben, hogy egyes országok a technológiai fölény birtokában más országokat időnként antidemokratikussá nyilvánítsanak, és azt érdekük éppen úgy tartja, akkor időnként demokratikussá bombázzanak. Egyik sincsen rendben. Én úgy gondolom, szóval nem vagyok abban egyébként biztos, hogy a lézerirányítású bombáktól, vagy a világ jobb lesz-e, vagy nem lesz-e jobb, ezt én nem tudom megmondani, de mindenesetre a történelem azért arra tanítja az embert, hogy azt azért, a gondolkodó embert legalábbis, hogy észrevegye azt, hogy a technológiai fölény és a jó szándék az nem jár rám mindig együtt. Végig kell gondolni a történelmet mondjuk Nagy Sándortól a Nagy Sztálinig. Tovább azért nem megyek, mert nem akarok politizálni, mert én nem a politológia tanszéknek vagyok a vezetője, hanem a optikai és kvantumelektronikai tanszéknek, és ezért egy érdekesebb dolgokról fogok most beszélni, nevezesen a nem mindennapi lézereinkről, tehát a különleges lézerekről. Lézer segítségével a festmények felületére lerakódott szennyeződékiseket el lehet úgy távolítani, hogy alatta lévő festékrészre egy csöppet se sérül meg. Ahogy ezt az a 17. századi ikon példája is nagyon jól mutatja. Másik érdekes felhasználás. Krisztus halotti leplének vizsgálata egy külön tudományággá vált, és hát nagyon nagy viták övezik ezt a szóval nagyon hevesen vitatkoznak, hogy ez eredeti vagy nem. Mindenesetre a lézereket is bevetették ennek a vizsgálatára, anyagvizsgálatot hajtottak rajta vele végre, megnézték az anyagát, milyen festékek, milyen szennyeződések vannak benne. Hát persze ez se vitte nagyon előre a dolgot, mert nyilván ez nem annyira tudományos jellegű vita, de minden esetre a vitatkozóknak újabb muníciót szolgált a vitához. Lidar, na ez egy komolyabb dolog. Rövid lézerimpulzusokat bocsát, ja igen, a lidar, ez a radar elvet felhasználó lézeres távérzékelés. Ez úgy működik, hogy lézerimpulzusokat bocsátanak ki, amik a levegőbe terjed, és a légszennyezési, ebben 3 van, vagy az első, vagy a harmadik, vagy a második fölösleges. Hát tényleg. No. Tehát ez a légszennyezéseken visszaszóródik a fény, és egyenesen belekerül egy detektorba, amely detektor azt kijelzi, itt látható az intenzitás, itt az idő, és ennek az analíziséből sok mindent meg lehet mondani, hiszen nyilvánvaló, hogy ennek a jelnek az amplitúdója, az intenzitása az arányos a légszennyezés koncentrációjával. Az, hogy mikor érkezik vissza ez a jel időbe, ez azt határozza, hogy milyen távol van a légszennyezés, és az, hogy milyen színű fény szóródik vissza, ez a kémiai összetételtől függ. Tehát ez azt teszi lehetővé, hogy megmondjuk, hogy milyen anyagból hol mennyi van, ez tehát egy távérzékelési módszer. Ilyen távérzékeléssel lehet például a poláris ózontérképet is készíteni, ez egy viszonylag nagyobb projekt, de sok minden mást is lehet vele mérni, lehet például a szélsebességet mérni, meg hőmérséket, meg egy csomó más paramétert. Tehát lidar nagyon fontos eszköz egyébként. Gyors fényképezés. Ezek a felvételek elég jól ismert felvételek, vakuval készítették, egy mikroszekundumos felvillanással, tehát egy milliomod másodperces villanással készítették őket, és azt lehet róla látni, hogy például egy puskagolya egy millimód másodpercet gyakorlatilag nem is mozdul el, és azt is nagyon jól lehet látni, hogy alma hogyan robban szét, meg az elemét, a folyamatát ki lehet rögzíteni, de azt is jól lehet látni, hogy hogyan keletkezik egy tejcsepp, mielőtt az én nyakkendőm cseppem. No, ez vakuval készült, tehát egy millimód másodperces expozíciós idővel, de lézerrel 100 milliószor rövidebb felvillanásokat is létre lehet hozni. Tehát Ezeknél a jelenségeknél 100 milliószor gyorsabb folyamatokat is nyomon lehet követni, le lehet fényképezni, ki lehet rögzíteni. Ez egyébként a lézerfizikának egy nagyon szép és érdekes területe. Na igen, na menjünk ide tovább. Az a helyzet, hogy találtak a déli sarkon egy meteoritot. Megállapították róla, hogy ez a Marsról származik. Azután jól megvizsgálták, és többek között lézerspektrométerrel is megnézték, és lézerspektrométerrel a meteorit felületén szerves anyagot találtak. Az, hogy került oda a szerves anyag, az nem teljesen világos, sok magyarázat van rá. Az egyik elképzelhető magyarázat egyébként az, hogy a marsi életnek a nyomait hordozta. Hogy végül is mi a megoldás erre, nyilván még válasz nem született, de minden esetre nagyon jó vitafórumot lehet látni a Richard Zerr, egy nagyon híres lézerfizikusnak a honlapján. Ő egy beszámolót tartott a Fehérház Tudományos Bizottsága előtt egyszer erről a kérdésről. Lézereket a bűnüldözésben is lehet használni, például új lenyomatokat nagyon jó elő lehet vele hívni ultrajövő fénnyel, de nagyon kis koncentráció gázokat is lehet vele mérni. Itt Szegeden a tanszéken van egy csoport, amelyik úgynevezett fotoakusztikus módszerrel különböző gázokat nagyon kis koncentrációban mérnek, széndioxidot, vízt, ammóniát és metánt, és már többször nekiveselkedtünk, bár még egyszer se sikerült, de szerettük volna a drogok és robbanószereknek a gázait és gőzeit is észlelni. Hát még egyszer-kétszer neki fogunk veselködni, és szerintem előbb-utóbb majd lesz ennek sikere is, és akkor ezt a projektet műkutya projektnek fogjuk nevezni, utalván arról, hogy akkor egy készülék fogja kiszagulni a drogokat és robbanószereket. Permanens szörtenítés. Ez, tisztelt hallgatóság, nagyon nagy biznisz, tessék elhinni, ugyanis aki tényleg, hát ez a nem kívánatos hajnövekedésnek az átkasújt, az azért minden pénzt megad azért, hogy ettől megszabaduljon, és ne a klasszikus módszerrel kelljen minden reggel. Higgyék el, ez egy súlyos probléma, és nagy pénz van mögötte. Most itt a mindentudó lézer azért segíthet olyan módon, hogyha megfelelő hullámhosszú energiájú lézerrel, meg impulzusidejű lézerrel megvilágítják a bőrfelületet, akkor a szőrtűszők hőmérséklete egy nagyon rövid időre fölemelkedik olyan értékre, hogy a szőrtűsző elpusztul és kihullik előbb-utóbb. Higgyék el, ebben nagyon nagy pénz van. Tetoválás, eltávolítás. Na hát, tisztelt hallgatóság, az előfordul, hogy szerelmes fiatalok a testük különböző részébe beletetoválják az éppen pillanatnyig aktuális szerelmüknek a nevét, nem tudván azt, hogy azért a tetoválás sokkal tartósabb, mint a szerelem. És hát ez így van. Na most azért az ilyen, hogy is mondjam már, idejét múlt feliratok, azok később a következő szerelmeknek a szárva szökkenését azért akadályozza, úgyhogy ezeket célszerű eltávolítani, de szerencsére a mindentudó lézer itt is segíthet. Az a szerencse ugyanis, hogy ezek a festékek elég jól elnyerik a különböző lézersugárnak az energiáját, ennek hatására fotokémiailag szétbomlanak, színüket vesztik és idővel felszívódnak. Mint egy ki lehet radírozni a tetoválást a bőrből, mint hogy ez a nagyon szép ilyen kék szemű, mosolygó, kartfogú tigrissel is történt itt. Ezen az ilyen volt, ilyen lett típusú ábrán. Tisztelt hallgatóság! A villámoknak van egy nagyon rossz tulajdonság, az, hogy erőszeretettel sújtanak bele a kilövő állványokon veszteglő rakétákba, veszélyeztetve az egyébként is nagyon érzékeny elektronikának a működését. De a mindentudó lézer itt is segíthet ám, olyan módon, hogy a kilövő állvány mellett egy ultraívő lézerrel, nagy teljesítményű ultraívő lézerrel fölvilágítanak az egekbe. A fölvilágítás csatornája mentén a levegőben lévő részecskék, hát vezetővé válnak, azt mondjuk rá, hogy ionizálódnak. És az ionizáló csatornában le lehet vezetni tulajdonképpen a felhőkbe földgyülemlett töltést, megakadályozva ezzel azt, hogy a villám belesújtson a rakétákba. Moiré fotográfia, háromdimenziós fotográfia. Ez úgy készül, hogy egy lézerből származó interferencia csíkkal rendszerrel ezt az objektumot megvilágították, és akkor mélység szerint ilyen fekete, sötétvilágos csíkok keletkeztek, és nagyon jól mutatják hát a felszínnek a domborulatait, meg a lankáit. És azért ennek az a lényege, hogy nem csak ilyen jellegű objektumokat, hanem akár ipari szempontból is lényeges objektumoknak az alakját meg lehet segítségével jeleníteni. Tisztelt hallgatóság! A lézerek orvosi alkalmazásáról is szeretnék néhány szót szólni. Ezeknek tulajdonképpen se szerint, se száma, én csak most 28. szemészeti alkalmazásokról fogok beszélni. Nézzük először a refraktív korrekciót. Nézzük a problémát. Az egészséges, jól látó szemnek az a tulajdonsága, hogy a szem optikailag aktív elemei, így tehát a szaruhártya, illetve a szemlencse, a párhuzamosan érkező nyalábot pontosan az ideghártyára képezi le. A rövidlátó szemmel az a baj, hogy a szaruhártya túlságosan görbült, ezért törőképessége nagy, és ezért a nyalábot már az ideghártya elé lefókuszálja. A távollátó szemnek az a baj, hogy kicsit lapos a szaruhártya, és ezért aztán a nyalábot az ideghártya mögé fókuszálja le. Mind a kettőnek ugyanaz az eredménye, a szem tulajdonosa nem lát élesen, és ilyenkor szemüveget alkalmaz, vagy kontaktlencsét. Szinte hihetetlen, de mégis van azért arra lehetőség, hogy ezt lézerrel korrigálja az ember olyan módon, hogy ugyanaz az excimer lézer segítségével lényegében marni lehet a szaruhártyának a felületét, és így meg lehet változtatni a görbületi sugarát. Azt a folyamatot, amivel ezt lehet csinálni, ezt úgy hívják, hogy abláció. Mi ablációval a tanszéken sokat foglalkoztunk, úgy biológiai minták ablálásával, mint polimerek ablálásával. Elsősorban ez a csapat, amelyeket a csapatot én most egyszerűen csak mindig csapatnak nevezem, és mindig megmondom azt is, hogy miért mindig csapat. Az, mert Csete Mária mindig csinos. Hobbéla mindig magyaráz. De jól magyaráz egyébként. Ignác Ferenc arra vigyáz, hogy a lézerek mindig működjenek, meg az ő eszei szíve is mindig a helyén van, például olyankor is, amikor a Domtér délkeleti épületében éjfélkor elpattan a beérkező gázvezeték, olyan helyen, ahol nem lehet elzárni. És akkor a gáz szépen egyenletesen sivítva megtölti először az alagsort, utána a magas földszintet, majd az első emeletet. Most a Ferinek akkor is úgy az esze, mint a szíve a helyén maradt, így aztán az épület is a helyén maradt. Mert azért hogy néz neki most a szegedi Domtér, hogyha a délkeleti épülete mondjuk füstbe ment volna, szó szerint. Ferenc István és tagja ennek a mindig csapatnak, ő egy kicsit más értelemben tagja a mindig csapatnak, ő még mindig nem adta be a doktori értekezését. Holott már régen készen van vele. Tisztelt hallgatóság, egy új eljárás van most elterjedőben, sőt nagyon elterjedt, már ezt úgy hívják, hogy lézik. A lézik eljárásnak az a lényege, hogy azt a refraktív korrekcióhoz, tehát szükséges lencsét nem a szaruhártya felületén, hanem a szaruhártya belsejében alakítják ki. Méghozzá olyan módon, hogy egy úgynevezett mikrokeratomnak nevezett szerkezettel először egy lebenyt vágnak a szaruhártyából. Ezt a lebenyt fölhajtják, majd az excimer lézer segítségével kimarnak onnan egy lencsét, pont akkora lencsét, olyan törőképességűt, amely ahhoz szükséges, hogy az ember látása rendbe jöjjön, majd a lebenyt visszahajtják, páciens mehet haza, és holnapra úgy lát, mint a sas. Tényleg, tehát egy dioptria pontosággal, mondjuk 8 dioptriát korrigálnak, egy dioptria pontosággal, ez könnyű elérni. Ennek az egész eljárásnak a kritikus mozzanata az, amikor ezt a lebenyt készítik a mikrokeratommal, mert azt kell elképzelni, egy fél milliméter vastag szaruhártyából 0,15 milliméter vastag, tehát papírvékony lebenyt kell vágni. Ez nagyon pontos eszközre van szükség, és nagyon biztos kezű orvosra. Na most, Juhász Tibor egyébként Szegeden végzett fizikus, akit itt éppen egy sikeres cápahorgászat közben lehet látni. Most az ő ötlete alapján Kaliforniában, Irvine-ban létrejött egy cég, amelyet intralaznek neveznek, és ez egy lézer alapú keratómot fejleszt ki. A lézer alapú keratóma következőképpen működik. Lézerimpulzusokat fókuszálnak bele a szaruhártyába, 150 mikron mélységbe, és egy ilyen befókuszált impulzus hatására ott egy mikrorobbanás keletkezik, amelynek következtében a szaruhártyába keletkezik egy buborék, a buboréknak az átmérője egy 100 milliméter. Most nem csak egy buborékot helyeznek el, hanem mondjuk 500 000-t, méghozzá úgy, hogy ezek a buborékok egymással összeérintkeznek. Ezek az összeérintkező buborékok lényegében egy vágási felületet formálnak, és akkor föl lehet emelni megint a lebenyt, és az egész műtétet be lehet fejezni. Na most ez a lézer alapú keratom működik, az elmúlt fél évben 30 000 műtétet hajtottak vele végre, és a 30 000 műtétnek az volt a következtetése, hogy ez a keratom típus jobb, mint a mechanikus keratom. Ezt a készüléket egyébként onnan intralézben készítik, így néz ki maga a készülék, és ennek a kutatásfejlesztési részlegében egyébként a munkanyelv akár magyar is lehetne, ugyanis Juhász Tibor és Ráksi Ferenc Szegeden végzett fizikusok, én magam tanítottam őket. Goldstein Péter, ő nem szegedi, Goldstein Péter, ő temesvári, de garantálom azt, hogy az anyanyelve nem román. Hegedűs Imre, ő budapesti informatikus. Nagy László, na ő pedig egy zseniális mechanikus műszerész. Rektor úr, kérlek szépen, azt szeretném neked mondani, hogy Nagy László először itt dolgozott nálatok a műegyetemen, akkor tűzoltó parancsnok volt. Később lett aztán belőle Pék, könyváros, vízvezetékszerelő, majd Szegedre került, ahol ott a Szegedi Színháznak a kórusába Lohengrint énekelt. Szóval az ilyen típusú emberre mondják azt, hogy minden volt, csak halott ember nem volt. Tényleg Nagy László halott ember nem volt, de halott énekes az volt Szegeden, a szegedi belvárosi temetőben. Tehát Nagy Lászlóról azt lehet elmondani, hogy nagyon sok oldalon képzett mechanikus műszerész, és neki nagyon fontos szerepe van ennek a készüléknek a létrejöttében. Végül pedig Ratka Imola, vele az együttműködés Szegeden kezdődött, később ő fölkerült Budapestre, most a Margit szigeten dolgozik ő. Nos, ő volt az a doktornő, aki elvégezte azokat a kísérleteket itt Budapesten, amelyek alapján Amerikában megadták erre az eljárásra az engedélyt, az FDA engedélyt. Tisztelt hallgatóság, befejezésül a szuperlátásról szeretnék néhány szót szólni. Mi is az a szuperlátás? Tudjuk azt, hogy egy fénykép élességét, a lencsének a minőség, a lencse optikai rajzolata az határozza meg, illetve a filmnek a minősége, annak a szemcsésége. A látás élessége is pontosan ugyanígy van. A látás élességét és a szem optikai komponensének a minősége, illetve az ideghártyán lévő fényérzékeny sejteknek a száma határozza meg. Nyilván annál több képpontot nem lehet feloldani, mint ahány fényérzékeny sejt az ideghártyán van. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a fényérzékeny sejtek száma elvileg elegendő, akár 2,5-szer jobb látásélesség eléréséhez is, feltéve, ha a szemről eltávolítjuk az összes leképzés hibát. Ezt úgy kell érteni, hogy 2,5-szer több képpontot lehet elérni egy irányba, két dimenzióban látunk a másik irányba, és 2,5-szer több képpontot lehet feloldani, kettő szorzata 6,25-század, ez tehát azt jelenti, hogy szuperlátással várhatólag több mint 6-szor több képpontot lehet feloldani. Ha eltávolítjuk a szemről az optikai hibákat. Azt, hogy fog egy ilyen látással rendelkező ember látni, azt ezen az ábrán lehet látni. Ha 30 méterről körülbelül megnézünk két gyermekecskét, ott a feloldó képesség 30 méteren körülbelül 1 cm, tehát ilyen feloldással lehet látni. Ha azonban szuperlátással rendelkezne az ember, sokkal élesebben látna, például látna a gyerek szemének a csillogását, meg azt is, hogy hogyan ragyog a kapafoga a többi tejfog között. Ahhoz, hogy ezt a szuperlátást megvalósítsuk, tulajdonképpen három dolgot kell csinálni. Először is minden eddiginél pontosabb optometriai eszközt kell kifejleszteni a szem leképzés hibáinak a föltérképezésére. Ilyen eszközök vannak, ezeket már lehet boltba is kapni. Itt például az én saját szememnek az analízisét lehet látni. Ezek a színek a hibákat kódolják. Na most a jelenleg kapható ilyen és létező berendezések még nem elég pontosak, úgyhogy ennek a fejlesztésén még elég sokat kell dolgozni, és fogunk is. A második feladat az, hogy a hibák ismeretében meg kell határozni a szaruhártya melyik részéről mennyi anyagot kell eltávolítani, milyen topográfiai változtatást kell létrehozni, hogy az optikai hibák eltűnjenek. A harmadik pedig ki kell fejleszteni azokat a technikákat, amely segítségével ténylegesen a szemfelületén ezeket a változtatásokat végre lehet hajtani. Tehát hallgatóság, hölgyeim és uraim, én az elkövetkező hónapokban elsősorban ennek a feladatnak a megoldásán fogunk dolgozni, de a harmadikra is van néhány jó ötletem. Megtisztelő figyelmüket köszönöm.